Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 8. Zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük az első verszakát Isten tiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 358. dicséretünket. 358. énekünknek énekeljük az első 4, valamint a 7. és 8. verszakait. Tehát első 4, valamint a 2 utolsó verszakát énekeljük a 358. dicséretünknek. ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Áldozó csütörtök estéjén az apostolok cselekedeteiről írott könyvből hangzik hozzánk Isten beszéde, az első fejezet első 14 verséből a következőképpen. Az első könyvet arról írtam, Teofiluszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zélóta, és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. A mi Urunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, s mi ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Helyünket elfoglalva, válaszoljunk imádságban Isten beszédére. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy most ennek a napnak a vége felé is itt lehetünk a Te házadban. Urunk, ez a nap hétköznap, munkanap. Számunkra azonban mégis ünneppé válhat. Olyan jó, hogy Te készítettél számunkra ünnepnapokat, ünnepi órákat. Még hogyha nekünk is helyt kell állnunk kint a világban, a munkahelyünkön, de mégis legalább most itt ezt az órát veled tölthetjük. Köszönjük, Urunk! Köszönjük, hogy engedhetjük, hogy megszólíts bennünket, hogy velünk is foglalkozz, taníts bennünket, mint annak idején az Úr Jézus Krisztus tette ezt a tanítványaival. Köszönjük, hogy bár Te felmentél a mennybe, és látható formában már nem vagy itt, de szent lelked által mégis itt vagy, hihetjük mi is, hogy most is közöttünk vagy lelked által. És köszönjük neked a csodálatos ajándékot, hogy akik Jézus Krisztust hittel a szívünkbe fogadtuk, azok azt is megtapasztalhatjuk, hogy lelked által már bennünk élsz, bennünk belülről munkálkodsz. Áldunk és magasztalunk ezért is téged. És arra kérünk, hogy tedd áldottá számunkra ezt az órát, amit szeretnénk itt csendben előtted veled eltölteni. Áraszt ki közénk szent lelkedet. Szent lelkedet, mely erőnek, szeretetnek, józanságnak lelke. Hadd munkálkodhasson bennünk is. Mi pedig szeretnénk minden akadályt elhárítani az útjából, az áradásából. Kérünk téged, segíts ebben nekünk. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg imádságunkat kegyelmesen. Amen. Százötvenötödik dicséretünket keressük meg, és énekeljük, készülve Isten üzenetének a meghallgatására. Isten igéje az előbb olvasott szakaszból hangzik hozzánk, tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből, a 11. versből. A két férfi ezt mondta, galilai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Éj a mának. Sok minden erre biztat bennünket manapság. Reklámok özöne, amerre járunk, kelünk, vagy éppen otthon, hogyha nyitva van a televízió, abból különösképpen is áradnak, mind arra biztat, hogy lehetőleg minél több mindent szerez meg. Sokszor neked ez jár, meg te ezt megérdemled felkiáltásokkal. Hogyha nincs miből megvásárolni, akkor vegyél fel hitelt. De mindenképpen vásárolj, vásárolj és vásárolj. Mert akkor leszel boldog. Arról már kevésbé van szó, hogy aztán majd miből fizeted vissza a hitelt, a kölcsönt, ne törődj semmivel. Mintha valami ilyesmit sugalnának ezek a reklámok, ezek a felkiáltások, mondatok. Minthogyha a cselekedeteinknek, a döntéseinknek nem lenne következménye. Azzal foglalkozz, ami most neked jó, ami neked örömet szerez, ami élvezetet, gyönyörűséget okoz. Az pedig eszedben jusson, hogy közben mit áldozol fel mindezért. Ne hallgass lehetőleg azokra, akik olyasmiről beszélnek, hogy ha ez válik életcéloddá, ha csak az élvezeteket hajkurászod, ha csak azzal foglalkozol, ami neked jó, akkor kiégetté, sivárrá válik a szíved, a lelked egy idő után. Ne hallgass rájuk, ők azért mondják ezt, mert irigyek rád. Mert nekik nincs lehetőségük megtenni ugyanezeket, vagy nem merik megtenni. Élj a mának. Ezzel szemben a Szentírás, mintha valami olyasmit mondana, hogy élj a mában. De hogy hogyan, az sem mindegy. És most azt a történetet, amelyet az apostolok cselekedetéről írott könyvből olvastam fel, és amelyet úgy ismerünk, hogy Jézus Krisztus mennybe menetelének a története, áldozó csütörtök története, kicsit így gondoljuk végig. Ugyanis segítséget nyújt nekünk ebben, hogy hogyan is éljünk hát mi, mit jelent az, hogy ne a mának éljünk, hanem éljünk a mában, úgy azonban. És rögtön az első gondolat, amire érdemes felfigyelni az olvasottakból az az, hogy benne élünk egy folyamatban, amely folyamatnak a jelen is része. Jézus tanítványairól itt azt olvastuk, hogy már tudják azt, hogy mesterük valóban feltámadt. Nagy péntek, húsvét után vagyunk. Jézus Krisztus az életét adta sokakért, azért, hogy üdvösségük lehessen, aztán harmadnapon feltámadt. Megjelent a tanítványoknak. Többször is megjelent. Testben jelent meg. Arról is olvashatunk, hogy együtt evett és ivott velük. Miért? Hogy mindezekkel a megjelenéseivel is mutassa és megerősítse a tanítványokat abban a hitben, hogy ő valóban feltámadt. Hogy amit a tanítványok egyike Tamás kétségbe vont, és tanítvány társai szavára nem hitt el, és nyilván a többieknek sem volt könnyű, végül mégis teljes szívvel elfogadhassák, teljes szívvel vallhassák, és élhessenek is úgy, mint akiknek feltámadott élő mesterük, élő uruk van. A tanítványok tehát már mindezek után vannak. És most itt a felolvasott szakaszból pedig azt hallottuk, hogy Jézus megparancsolja nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből a fővárosból, hanem várják meg az Atya ígéretének a beteljesedését, mely szerint Isten szent lelke ki fog rájuk áradni. Új korszak kezdődik igazából itt. Új korszak az Isten üdv történetében, hiszen azt, amit én egészen egyszerűen csak így mondtam, hogy benne élünk egy folyamatban, azt úgy szoktuk nevezni, hogy üdv történet, Isten üdv munkája. A tanítványok, mondhatnám azt, hogy ünnepi pillanatokat élnek meg azáltal, hogy ennek a bizonyos üdvtörténetnek kezdődik el új szakasza. Jézus Krisztus pedig tanítja, még mindig tanítja ezeket a tanítványokat, és arra készíti őket, hogy hogyan is éljenek ők, akkor, amikor már testben nem lesz közöttük. Hiszen a feltámadása után, ahogyan az el is hangzott az előbb, bár már dicsőséges testben, de azért még ebben a testben ott volt Jézus a tanítványok között. Viszont Jézus tudta, hogy ő visszamegy az Atyához. Visszaveszi az isteni létformát, amelyet letett. Gondoljunk csak Pál apostolnak a csodálatos Krisztus himnuszára, amelyik pontosan arról szól még, hogy Jézus Krisztus Isten lévén nem tekintette zsákmánynak azt, hogy egyenlő az Istennel, megüresítette magát, vagyis letette az isteni létformát, emberi testet öltött, hogy alkalmazkodjon ebben az értelemben hozzánk, hogy így lehozza az Isten országát, elhozza az Isten országát ide közénk, emberek közé. És teljesítette a küldetését Jézus. És most jön el az a pillanat, amikor pedig visszaveszi ezt az isteni létformát. Amikor így módon láthatatlanná válik a tanítványok számára. Hallottuk azt is a felolvasott történetből, hogy a tanítványokat az angyalok is erre emlékeztetik. Amikor Jézus aztán felemeltetett, felment a mennybe. Hiszen a tanítványok nyilván tele csodálkozással csak álltak ott, és néztek az ég felé, miközben Jézus Krisztus eltávozott. És akkor eszméltek, amikor az angyalok megszólaltak, hogy miért álltok itt az ég felé nézve. És azt mondták, hogy ez az a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt fölmenni a mennybe. Jó észrevenni itt az angyalok kijelentésében is az, hogy mi valóban egy folyamatban vagyunk benne. Ott akkor az történt, hogy Jézus felment a mennybe. De már miről beszélnek az angyalok? Arról, hogy ugyanez a Jézus el fog jönni újra. Mennyire érzékelhetjük azt, hogy mi valóban, ha hívő és engedelmes szívvel odafordulunk az Úrhoz, akkor egy csodálatos folyamat részeseivé válunk. És most áldozó csütörtökön mi is így gondolhatunk Jézus Krisztus mennybe menetelére. Így gondolhatunk rá, aki most ott ül az Atya jobbján. És mit csinál? Közben jár érettünk. Érettünk, akiknek még itt kell lennünk a földön, akiknek még hordoznunk, cipelnünk kell bizonyos terheket, szembe kell néznünk nyomorúságokkal, nehézségekkel, támadásokkal. Ő azonban könyörög, értünk, és közben jár, értünk. Olyan vigasztaló lehet ez számunkra, hogy Jézus most olyan helyen van, és olyan lehetőségekkel rendelkezik, amelyek birtokában cselekedheti ezt értünk. Valóban közben járhat értünk az Atyánál. És hogyha gondolunk még a János evangéliumából olvasottakra, Jézus szavaira, akkor azt is tudhatjuk, hogy ő ott elkészíti nekünk a helyet, hogy mi is ott legyünk majd, ahol ő van. Ugyanakkor lelke által már most itt van közöttünk. Sőt, azt is tudjuk, hogy aki valóban igényli a vele való közösséget, az ő társaságát, annak adja az ő lelkét, azaz lelke által benne él és munkálkodik. Ugyanakkor azt is megláthatjuk ebből a történetből, áldozócsütörtök történetéből, hogy az Isten ígéreteire mi is számíthatunk. És ez a második gondolat, amit szeretnék azzal kapcsolatban kiemelni, hogy igen, íjjunk a mában. És majd erről lesz még szó, hogy ez mit is jelent, mit jelentett ott a tanítványok számára. De előtte még egy picit álljunk meg itt, hogy úgy élhetünk a mában, hogy az Isten ígéreteire számíthatunk. Az Isten ígéreteire ráállhatunk, mondhatnám azt, hogy ezekre az ígéretekre a hitünk lábaival ráállhatunk, és ezek szilárd alapot nyújtanak számunkra. Milyen ígéretek? Sok-sok ígérete van Istennek, csodálatosabbnál csodálatosabb ígérete a Szentírásban. De hát most maradva itt, ennél a történetnél, leginkább a Szentlélekre vonatkozó ígéretre gondolhatunk. Hiszen Jóel próféta is erről beszélt már ott az Ószövetségben, hogy Isten majd kitölti a lelkét, és Jézus most ezt erősíti meg, amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy erőt kaptok majd, amikor eljön a Szentlélek, s maradjatok csak együtt, maradjatok egy helyen, és várjátok meg ezt, vagyis, hogy Isten teljesítse ezt az ígéretét. Sőt, ha megint gondolunk az evangéliumokra is, akkor emlékezhetünk arra, hogy Jézus maga beszélt a Szentlélek eljöveteléről, amikor arra készítette a tanítványait, hogy vele majd mi fog történni, és ennek milyen következményei lesznek. És akkor beszélt arról, hogy eljön majd a vigasztaló, elküldöm a pártfogót, akire számíthattok, aki mellétek áll, aki a ti védő ügyvédetek lesz. Szoktuk többször is idézni azt az igét, hogy kérjetek, és adatik nektek. Olyan jó saját magunkat is emlékeztetni erre, hogy a Szentírásban ilyen ígéret is van. Kérjetek, és adatik nektek. És valóban nem csak ez az egy, hanem több ige szól arról, hogy merjük mi gyermeki bizalommal Isten elé tárni a kéréseinket. De emlékezzünk azért arra, és legyen ott, e mondat mellett, hogy kérjetek és adatik ennek a folytatása is. Ugyanis valahol a folytatásában ott van az, hogy az Isten, mint mennyei édesatyánk, mennyivel inkább ad nekünk szent lelket, mindazoknak, akik kérik tőle. Előtte ugye arról van szó, hogy az apák, a jó édesapák, azok jó dolgokat adnak a gyermekeiknek. És ezután következik ez a mennyivel inkább ad nektek a ti mennyei atyátok szent lelket. Valahol azért ez hangsúlyos, hogy nekünk elsősorban és mindenek előtt az Isten lelkére van szükségünk. Tehát amikor mi kérünk, és amikor mi azon töprengünk, hogy valójában mire is van szükségünk, akkor ez az, amit érdemes kérni Istentől, amiért érdemes könyörögni, hogy árassza ki a lelkét, hogy adja nekünk az ő lelkét. Annál is inkább, hiszen ez a lélek az, amely aztán gyümölcsöt, igazi Istennek tetsző gyümölcsöt tud az életünkben teremni. És e gyümölcsnek része az öröm is. Azonban úgy egyáltalán, ha átélhetjük Isten ígéreteinek a beteljesedését, az örömmel tölt be bennünket. Talán voltak már ilyen jellegű tapasztalataink, amikor úgy rácsodálkozhattunk arra, hogy igen, most Isten egyik ígérete vált valóra az életemben, vagy a szeretteim életében, vagy éppen itt a gyülekezet közösségében. S micsoda öröm támad a szívünkben, amikor erre úgy rácsodálkozhatunk. Ez az az igazi, az a tiszta, az a maradandó öröm. Hiszen ez a világ is kínál sokféle örömöt. Azzal kezdtem, hogy ebben a világban sokszor halljuk különböző formákban azt, hogy élj a mának. És mindig mindenhol örömöt kínálnak tulajdonképpen. Csak éppen milyen örömök ezek? Fiataloknak is, ha belegondolunk, a jó bulik öröme? Vagy minek az öröme az, amit a világ tud nyújtani? Ez azonban egészen másfajta öröm, amiről az Isten igéje beszél, és amit mi, Isten egy-egy ígérete beteljesedésekor megtapasztalhatunk. Erről beszél a Zsoltáros is, a 126. Zsoltárban, amikor azt mondja, hogy akik könnyezve vetettek, újongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezzék, ha kévéit hozza. Ez az az öröm, illetve ez az a nevetés, amellyel Isten tölti meg a szánkat. Ez megint a Zsoltárból való. És ez az az öröm, ez a nevetés, amely valóban teljesebb és igazabb minden más örömnél és vidámságnál. Isten ígéreteire tehát mindenkor számíthatunk. A következő, amit ennek a történetnek az alapján megláthatunk itt még, az az, hogy jó, ha tisztában vagyunk a határainkkal. Amit Isten a saját hatáskörébe akar megtartani, azt én ne kutassam. Mi alapján mondom én ezt? Jézus itt, amikor emlékezteti a tanítványokat az Isten ígéretére, akkor ugye beszél arról, hogy János, mármint, hogy keresztelő János vízzel keresztelt. De ti majd Szentlélekkel kereszteltettek meg. És úgy tűnik, a tanítványok félreértik Jézus szavait. Valahogy nem tudják a gondolatmenetét követni. Legalábbis abból a kérdésből, amit feltesznek ezek után Jézusnak, ez tűnik ki. Azt kérdezik ugyanis tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Úgy tűnik, most is politikai hatalomra gondolnak a tanítványok. Körülményeik megváltoztatására gondolnak. Mikor következik már el az, amikor megszabadulhatnak az elnyomó római uralomtól? Az derül ki, hogy ezeknek a tanítványoknak a gondolkozásmódja még mindig szűklátókörű, még mindig önző. Még mindig csak saját magukra tudnak gondolni, saját magukra abban az értelemben is, hogy csak Izraelre, a saját népükre. Hiszen ezt kérdezik, hogy mikor állított fel a királyságot Izraelnek. És hol vannak a népek? A népek, melyekről pedig Isten már az Ószövetségben is beszélt. Már a proféták által is készítette az ő népét, a választott népet, a zsidókat arra, hogy az üdvösség nem csak az övéké lesz, hanem minden népé, mindenkié, függetlenül attól, hogy mely nemzethez, mely néphez, mely fajhoz tartozik. s a tanítványok most mégis ezt a kérdést teszik fel. Mikor állított fel Izraelnek a királyságot? Ezért van szüksége arra, hogy Jézus tanítsa, még mindig, most újra tanítsa ezeket a tanítványokat. Eloszlatja az illúzióikat, és a realitás talajára állítja őket. Ugyanis arról beszél, hogy ez nem az ő dolguk. Isten az idő ura. Isten ugyan készít különböző alkalmakat, és kijelenti ezeknek az alkalmaknak a tartalmát, de azt magának tartja fenn, hogy mikor történnek ezek, hogy az üdvtörténet eseményei mikor valósulnak meg. Vannak titkok, amelyek az Úréi. Ilyen az is, hogy Isten dicsőséges uralma mikor kezdődik el, mikor jön újra el Jézus Krisztus. Nem tudjuk. És nem is kell nekünk ezt kutatni, nem is kell nekünk ezt feszegetni. A tanítványok feladata ehelyett az, hogy azt a feladatot végezzék, amelyet az Úr reájuk bíz az addig tartó időszakban. És ez a következő. S talán itt érünk el leginkább oda, hogy éljünk a mában. Éljünk úgy, hogy tudjuk, részesei vagyunk az Isten üdvtörténetének, részesei lehetünk. S reménységgel végezhetjük mindazt, amit az Úr reánk bíz, hiszen nekünk csodálatos ígéreteink vannak. Mi tudunk arról, hogy lesz új ég és lesz új föld, hogy Jézus Krisztus eljön újra. De ez pontosan arra kell, hogy késztessen bennünket, hogy a jelenben, hogy most figyeljünk igazán nyitott szívvel a mi Urunkra. Mi az, amit megtehetünk mi még? Mi a mi feladatunk most? A tanítványok Jézus munkájának a folytatói. Mondhatnám úgy is, hogy Jézus szája, keze, lába, szeme, füle. A feltámadt Jézus Krisztusról való bizonyságtétel az ő feladatuk, küldetésük. Ezért hát ne álljanak ott tovább az égre nézve, gondoljunk csak vissza a felolvasott történetre. A két angyal eszmélteti őket. Mit álltok ott az égre nézve? Ez az a Jézus, aki most felvitetett, aki majd eljön újra. És azt már nem teszik hozzá, de valahol ott van azért benne, hogy addig viszont még eltelik bizonyos idő, s nektek feladatotok van, küldetésetek van. Induljatok hát. Tegyétek hát azt, amit Jézus Krisztus mondott nektek, mielőtt felemeltetett. Azoknak a tanítványoknak ott, akkor az volt a feladatuk, hogy menjenek vissza Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, és ott maradjanak együtt, s várják meg Isten ígéretének beteljesedését, a Szentlélek kitöltetését. Várakozzanak. Tétlenségre voltak ítélve ezek a tanítványok. Csak üljenek és várjanak. Ó, nem! Azt olvastuk itt, ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban. bár nem szaladnak szanaszét a munkájuk után. Nem mennek, hogy a különböző ügyeiket intézzék. Nem szaladnak, futnak ide-oda, de mégsem üresen, mégsem haszontalanul. Telnek el az órák, és telnek el ezek a napok, hiszen kitartóan imádkoznak. Ez az, ami nekünk 21. századi keresztényeknek úgy tűnik, hogy egyre kevésbé, vagy egyre nehezebben megy. Pedig szükség lenne ma is rá. És mi ehelyett pörgünk, lótunk, futunk, egyik tennivalót vesszük a másik után, és hatalán a terheink, a tennivalóink csökkennek, és valamelyiktől meg is szabadulunk, keresünk mi helyette ötöt is, csak éppen arra nincs igazán időnk, hogy csendben legyünk az Úr előtt. Talán már meg se nagyon tudunk állni, pedig közben lassan, és tegyem hozzá, hogy de biztosan felmorzsolódunk. A tanítványoknak ez a példája pedig abban erősít meg bennünket, hogy Jézus Krisztus az övéit nem hagyja össze-vissza futkosni. Nem kell, hogy ilyen pörgésben legyünk benne. Hiszen azt láthatjuk itt is, hogy Jézus Krisztus mindent, ami szükséges, világossá tesz a tanítványok számára. Elmondja, hogy mi a feladatuk. Most éppen az, hogy legyenek együtt, maradjanak együtt, várakozzanak, és közben imádkoznak. Azt is elmondja, hogy meddig, amíg az ígéret be nem teljesedik. A munkaterületet is megjelöli. Sőt, ha tovább megyünk, és arra gondolunk, amit a Szentlélek eljövetelével kapcsolatban mond, akkor ott látjuk azt is, hogy aztán pedig, amikor majd kapják a Szent Lelket, és erőt kapnak, akkor indulhatnak, és akkor pedig hirdessék Jeruzsálemben, meg egész Júdeában, meg Samáriában, meg a föld határáig, szélig, mindenhol az evangéliumot. Jézus nem csak ezeket mondja el, hogy mi a feladatuk, mikor, hol, mit tegyenek. Erőt is ad hozzá. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Úgy azon gondolkoztam mindezek közben, hogy miért nem tudunk mi mégsem olyan igazán ráhagyatkozni? Vagy miért nem merünk ráhagyatkozni erre az Úr Jézus Krisztusra? Miért nem merjük elhinni, hogy neki gondja van reánk? És hogyha mi azt végezzük, amit ő mutat és ő ad nekünk, akkor az egyebeket is, ami szükséges az életünkhöz, meg fogja adni. Miért nem merjük elhinni azt, hogyha mi készségesen indulunk, amikor ő küld, akkor ő meg fogja nekünk adni a mondani valót. Ad szavakat a hebegő, habogó szájunkba. És ő elkészíti a talajt, előkészíti, hogyha valóban ez ő küldetése nyomán indulunk el. És így érkezhetünk meg oda. És hogyha elmondtuk, amit ránk bízott, akkor nyugodtan tovább indulhatunk. Nem kell nekünk azon idegeskedni, hogy vajon lesz gyümölcs, nem lesz gyümölcs, ha csak nem bízza az Úr azt is ránk. miért nem élünk azzal a lehetőséggel, hogy nem csak egyedül imádkozhatunk, nem csak otthon, magunkban imádkozhatunk, hanem közösen, együtt is, mint ahogy itt tették a tanítványok, az asszonyok, és ahogyan olvastuk Jézus vérszerinti családja, anyja és testvérei. Az imádság, aki kitartóan műveli, gyakorolja, tudja, hogy harc igazából. Valóban nem könnyű. De mégis érdemes ezt a harcot megharcolni, kitartónak lenni. És olyan jó, lenne, hogyha tudnánk itt a gyülekezetben is együtt is minél többször imádkozni. Egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak ott akkor. Bárcsak, mi is megérthetnénk, hogy valahogyan olyankor, amikor többen együtt imádkoznak, akkor úgy összeadódnak az imádságok, és valamiképpen nagyobb ereje van. Nem azt jelenti ez természetesen, hogy így Istenre bármit is rákényszeríthetnénk, hiszen mi nem rendelkezhetünk Istennel. De ő mégis valamiképpen figyelembe veszi, hogyha többen egy szívvel és egy lélekkel együtt imádkoznak, és megáldja azt. Itt is így imádkoztak, és csodálatos gyümölcse lett neki. Erre én is csak most figyeltem fel igazából. Hogyha olvassuk tovább az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akkor ez már a második fejezetnek az elején van. Abból derül ki, hogy milyen gyümölcse lett a kitartó együttes imádkozásuknak. Hiszen itt még, hadd mondjam még egyszer, a tanítványok voltak együtt, néhány asszony, tehát asszonyokról tudunk, illetve Jézus vérszerinti családja. És hogyha a második fejezetet olvassuk, annak a legelején pedig már arról van szó, hogy amikor ismét együtt voltak, és Péter szólt hozzájuk, most hogy mit mondott, az nem tartozik a mostani üzenetünkhöz, az viszont figyelemre méltó, hogy már 120-an voltak együtt. Azt olvashatjuk, hogy mintegy 120 főnyi ember volt ott együtt. Honnan kerültek azok az emberek oda? Vajon nem a közös, az együttes imádságnak a gyümölcse? Hogy igen, már voltak, akik Jézus Krisztushoz megtértek, akik elhitték, hogy Jézus Krisztus valóban felvitte a keresztre az ő bűneiket, hogy meghalt értük, de fel is támadt. Akik hittek a feltámadott élő Jézus Krisztusban, és akik keresték a közösséget, azok közösségét, akik hasonló módon gondolkoznak és hisznek. Imádkoznak, és legközelebb már, mint egy 120 főnyi ember van együtt. Csodálatos gyümölcs, amelyet az Isten kegyelméből adott. Biztasson ez is bennünket a kitartó könyörgésre. Amikor imádkozunk valakiért, lehet, hogy sokáig nem változik semmi. Az is lehet, hogy még inkább azt tapasztaljuk, hogy mintha lejjebb csúszna az a valaki, akiért imádkozunk, nem hogy közel lenne Istenhez, mintha még inkább távolodna tőle. De ne engedjük, hogy ez megakadályozhasson bennünket, ne keseredjünk el, és ne hagyjuk abba a könyörgést. Hiszen az, hogy ki mikor tér meg, hogy mikor jön el ez az idő, ez az Istennek a dolga. Mi csak imádkozzunk kitartóan, szeretteinkért és családtagjainkért, és szabad nekünk így imádkozni. Egymásért itt a gyülekezetben, és mindazokért, akik itt körülöttünk még Jézus Krisztus nélkül élnek. kitartóan. Mert hogyha kitartóan könyörgünk értük, hogyha nem lankadunk az imádságban, Isten azt ígéri a Szentírásban, hogy akkor a maga idejében aradni fogunk. A maga idejében. Bárcsak tudnánk hittel és türelemmel várni így az Isten cselekvésére, ezekre az időkre. Mindig hittel gondolva arra, hogy Isten munkálkodik folyamatosan, hiszen mi egy folyamatnak a részesei vagyunk. Isten viszi előbbre az üdvtörténetet. És bennünket is úgy szeretne látni mindebben, mint akik segítői vagyunk ennek, mint akik az Isten országát építjük. Áldjon meg így bennünket a mi Urunk. Ámen. 359. énekünket keressük meg, és a harmadik verszakát énekeljük, tehát 359. dicséretünknek a harmadik verszakát énekeljük. Köszönjük neked, Urunk, hogy most arra tanítottál bennünket, hogy szabad nekünk, előre tekintve reménységgel a szívünkben, helytállni mindabban, ami éppen a feladatunk, ami a mának, a jelennek a feladata, küldetése. Felszabadultan lehetünk mi ebben benne. Felszabadultan, hiszen te megszabadítottál bennünket a bűnnek a hatalmából. Nem kell nekünk azt cselekedni, amire a kísértő akar rávenni bennünket. Nem kell az ő rabságában élnünk, mert te a rád tekintőket, a benned hívőket átviszed a világosságba, te országodba, s lehet ott élni, s lehet így a mindennapjainkban is végezni a ránk bízottakat. Köszönjük neked, Urunk, ígéreteidet, melyekre ráállhatunk két lábbal, és köszönjük az ígéreteknek, azok beteljesedésének az örömét. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ilyen tiszta és maradandó örömöket készítettél el nekünk, hogy nem kell, hogy megelégedjünk ennek a világnak az örömeivel, hogy azok után fussunk. Sőt, megláthatjuk, hogy azok igazából milyen örömök, hogy sokszor mennyi tisztátalanság van bennük. Köszönjük, hogy rácsodálkozhatunk munkálkodásodra. Ahogyan te mindazt, amit elterveztél, értünk, velünk, viszed előre a beteljesedés felé. Köszönjük, hogy ennek részesei lehetünk, hogy most is erre emlékeztettél bennünket, és erre akarsz megerősíteni minket. Köszönjük, hogy arra méltattál, hogy nem csupán csak úgy magunkon, a mi életünkben élhetjük át mindezt, és élvezhetjük az üdv javakat, hanem arra is méltattál bennünket, hogy rajtunk keresztül mások is eljuthassanak a te országodba, s mások is megismerhessenek, és általad is benned a békességet, a tiszta örömöt, az igazi szeretetet. Köszönjük neked mindezeket, Urunk. Köszönjük, hogy küldetésünk van, hogy nem értelmetlen az életünk, s hogy nem múló javakért kell nekünk feláldoznunk teljesen magunkat, hanem szabad odaadnunk egészen életünket mindenestől a te dicsőségedre, a neked való szolgálatra. Szabad nekünk így munkálkodni mások üdvösségén. Kérünk téged, hogy segíts mindebben bennünket. Segíts abban is, hogy kitartóan tudjunk imádkozni, hogy vegyük komolyan az imádságnak a jelentőségét. Ne gondoljuk azt, hogy üresen eltöltött idő az, amikor csendben vagyunk, és hozzád, veled beszélünk, beszélgetünk. Hadd érthessük meg, leginkább hadd tapasztalhassuk meg, hogy mennyi áldás van azon, hogyha csendben tudunk maradni, és tőled kérjük el a tennivalóinkat, hogyha rád tudunk várni, nem kapkodunk, nem lótunk, futunk, hanem engedjük, hogy te vezethess szent lelked által. És köszönjük, hogy te mindahhoz, amit ránk bízol, erőt is adsz. Nem egyedül kell ott helytállnunk, hiszen te ott vagy, sőt, lelked által bennünk vagy. És így használod a mi szájunkat, kezeinket, lábainkat, egész lényünket. Köszönjük mindezt. Imádkozunk egész gyülekezetünkért, azért, hogy ha tudjuk úgy rád bízni magunkat, hogy mindez valóság lehessen mindnyájunk életében. Hadd lehessünk így mi, valóban örömhírmondók. Nagyon nagy szükség van, Urunk, ebben a világban örömhírmondókra, hiszen rossz híreket, elszomorító, elkeserítő híreket bőven hallhatunk. Segíts nekünk, hogy mi ne keseredjünk bele ebbe, hanem éppen az előtted való elcsendesedésekben, újra és újra megerősödve, tudjuk hittel hirdetni a te szeretetedről, szabadításodról szóló jó hírt, örömhírt. Áld meg így egyházunkat, hogy valóban a te egyházad legyen, neked engedelmeskedő, téged szolgáló egyház, s könyörülj meg népünkön is. Könyörülj meg népünk tagjain, hogy ne csupán magukra számítsanak, vagy talán most már még magukra se nagyon tudnak, hanem hadd merjenek, tudjanak odafordulni hozzád, és merjenek rád hagyatkozni. Nyisd meg a szemeiket, hogy láthassanak meg téged, és fordulhassanak oda hozzád. Könyörülj meg így mindnyájunkon. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Mondjuk együtt most az Úrtól tanult imád.
Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinkbe. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hirdetem a hét további alkalmait, holnap este 7 órától ifjúsági biblióóra lesz, és ugyancsak 7 órától bibliakör, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk, szeretettel várunk és hívunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Most pedig a 398. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig, magasztaljuk Urunkat. Tehát 398. dicséretünk mind az 5 versének éneklésével, az 5. majd fennállva énekeljük.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.